turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállításunkkal. A Magyar Turisztikai Alapítvány elnöke Pincinger Péter új védjegyek a minőségi turizmus fejlődésében, vagy fejlődéséhez. Tényleg ez egy jó felvetés, hogy fejlődéséhez vagy fejlődésében vannak most ezek az új védjegyek.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fejlődésben vannak és hozzájárulnak a turizmus minőségi javulásához, fejlődéséhez.
Mit kell most tanúsítani egy jó védjegynek? Mi most a fontos? A fogyasztó mi érdekli igazán?
Onnan kezdeném a dolgot, hogy valójában ezek a védjegyek, ezek egyformán fontosak a szolgáltatónak és a leendő vendégnek, a fogyasztónak. Miről is van szó? Az elmúlt évtizedekben az utazás teljesen kinyílt, széles körben mindenki számára hozzáférhetővé vált, és az információs társadalom meg drámaian átalakította a tájékozódási szokásokat. Egyre több olyan ember van a világon, aki évente nem egyszer vagy kétszer tud valahova elutazni, hanem jóformán minden hónapban, lehet mondani, az egész évben utazik. Egyrészt egyre többen lépnek be az utazói körbe, másrészt azok, akiknek...
Másfél milliárd ember, ugye, azt hiszem a legfrissebb számok, igen, valójában.
Másrészt meg egy másik tendencia, hogy azok, akik amúgy is utaznak, azok meg többet utaznak. Ennek az egésznek az a következménye, hogy egyre több embernek egyre több információja van, egyre több tapasztalata
van. És egyre több lenyomatot hagynak
azokról ezek az a helyekről, emberek, ahol ő járt. Mm. És egyre inkább ugyanazon fogyasztói körben egyre inkább összehasonlíthatóvá válnak a térségek, összehasonlíthatóvá válnak a desztinációk. De nagyon leegyszerűsítve kb. Úgy kell ezt elképzelni, hogy 20-30 évvel ezelőtt a család évente egyszer elutazott valahova nyáron, az valamilyen volt, abból valamilyen emlék maradt, és kész. Lehet, hogy elmesélték egymásnak a szomszédok, hogy ki hol mit tapasztalt, megmutogatták a fényképeket, amiket később ugye előhívtak, meg az utazási katalógust. Na most ehhez képest arról van szó, hogy ugyanannak a személynek, vagy ugyanannak a családnak, vagy ugyanannak a párnak teljesen konkrét személyes tapasztalata van. Egyik hónapban milyen volt Amsterdamban, másik hónapban milyen volt a Bledi-tónál. Ennek az a következménye, hogy sokkal érzékenyebbek lesznek a fogyasztók arra, hogy milyen szolgáltatást kapnak, ahhoz képest főleg, amit előzetesen nekik ígértek. És akkor innentől kezdve válik izgalmassá az, hogy hogyan tudja a fogyasztó előre valaminek megállapítania, vagy megbecsülni a minőségét, majd utána mit csinál azzal a tapasztalattal, amit szerzett. Ugye ebben két dolog tud neki alapvetően segíteni. Az egyik az más fogyasztóknak, más vendégeknek a véleménye, az ajánlása, a kiosztott pontok, a csillagok, a szöveges értékelések. Ezeknek óriási az erejük. Tehát, hogyha ott járt előttem valaki, és az leírta a személyes tapasztalatait, ez a vélemény, vagy ez az ajánlás, ez sokkal hitelesebb, mint a szolgáltató által készített csodálatos reklám. A másik az pedig, hogyha valamilyen minőséget ellenőrző, minőséget tanúsító szervezet valamilyen objektív mérce alapján megvizsgálja, és tanúsít valamiféle minőséget, amit aztán kifejez vagy csillagokban, vagy valamilyen más szimbólummal.
Ezt akartam az előbb mondani, hogy az első kategória ez nagyon szubjektív. Az én 20 éves lányom, amikor elviszem étterembe egy színház után, akkor csak egy dolgot csinál, megnézi a közösségi médiában, arról mit írnak. 26-an írnak, akkor 20 jó, 6 nem, akkor jó, nagyon szubjektív.
Így van, és bizonyos szempontból nem is az a fontos, hogy az valójában milyen, hanem hogy a többiek mit mondanak róla. Mert akkor az menő. Ha mindenkinek tetszik, akkor biztos jó. Aztán utána
pedig
vagy
nem.
Jó, vagy nem.
Pedig nem, igen.
Ezzel szemben a védjegyek, a tanúsító rendszerek, ezek a minősítési folyamatok, ezeknek tényleg az az előnye, hogy ezeknek van valamilyen általában transzparens követelményrendszere, amit mindenki megismerhet. Mi magunk is meg tudjuk nézni, hogy mi a különbség egy kétcsillagos meg egy háromcsillagos szálláshely között, vagy meg tudjuk nézni, hogy mi a különbség egy minősített fürdő, egy minősített kastély, meg egy nem minősített fürdő, meg egy nem minősített kastély között.
Igen, és a minősítő testület vagy szervezet által kibocsátott valamilyen értékelés, az ad egyfajta állandóságot. A mi éttermünk, amit most ma beválasztottam, az az elmúlt, nem tudom, 5 napban, hogy hányan mit nyomtak rá, az egy pillanatnyi állapot. Az nem biztos, 2 hét múlva, 1 hónap. Persze az másiknál sem, de ott azért nagyobb a garancia. Hát érdekes, ez a generációs kérdés is egyébként, hogy ki mi alapján megy most szállodába, fürdőbe vagy étterembe, mondjuk Magyarországon. Milyen tanúsítvány, vagy mire figyel?
Még egy picit itt az előző kérdésednél maradva, hogy a szolgáltató számára, hogyha ő teljesen mindegy, hogy milyen szolgáltatást nyújt, de azt ő valamilyen általánosan ismert logóval vagy védjeggyel mutatja a kereskedelmi kommunikációja során, az azt jelenti, hogy feltételezhető, hogy az ő szolgáltatását valakik megvizsgálták, értékelték, és egy bizonyos minősítési kritériumrendszerben megfelelőnek találták. Ennek mi a következménye? Az a következménye, hogy valószínűleg az igényesebb, a minőségre érzékenyebb fogyasztói réteg őt inkább ki fogja választani, mint egy minősítéssel nem rendelkezőt. Ebből meg mi következik? Hogy többet kérhet a szolgáltatásáért. Tehát végső soron a minősítések egy ilyen nagyon bonyolult, majdhogy nem pszichológiai folyamatnak a végeredményeként több bevételre tudnak szert tenni. A fogyasztó meg nyugodtabb lehet afelől, hogy valamilyen kiszámítható minőséget fog azon a helyen kapni.
Igen, de néha már az ember úgy érzi, hogy nagyon sok a védjegy, meg nagyon sok a tanúsítvány, meg nagyon sok a mindenféle reklámmarketing. Ugye most, hogy én ilyen barát vagyok, olyan barát vagyok, magamat minősítettem, a szomszéd minősített, vagy valamiféle objektív szervezet, ez is érdekes. Mi most az irány a magyar turizmusban? Mert hogy azt ígértük itt a beszélgetés elején, hogy új védjegyek a minőségi turizmus fejlődéséhez. A szálláshely minősítésről nagyon sokat beszélgettünk itt az elmúlt hónapokban. Ez egy nagyon transzparens rendszer, ez hangzott az előbb, ugye, hogy az ember össze tudja vetni az almát a körtével, a két csillagot, a három, a pontosan tudja, hogy mit várhat el. Mi van még ezen kívül?
Ahogy említetted is, nagyjából ez minden szolgáltatás szegmense jellemző, hogy nagyon sokféle tanúsítvány, logó, díj kezd elterjedni. Törvényszerű, hiszen minden szakma kitermeli a saját elismeréseit, amik részben szakmai elismerések, részben életmű elismerések, egy bizonyos szint után pedig elkezdenek védjegyé válni, valamilyen minőség tanúsításává válni. Magyarországon is ez a helyzet. A Magyar Turisztikai Ügynökség még 2017-ben indított egy projektet, aminek a keretében áttekintették a magyar turisztikai piacon lévő összes, nevezzük így, elismerést, hogy azt kiadja, milyen körben adja, milyen szempontok alapján adja, aki viseli, az a számára ez mivel jár, a fogyasztó számára ez mit jelent.
Jó bőséges halmaz lehetett.
Ha jól emlékszem, akkor 65 vagy 70 féle valamilyen díjat vagy elismerést lehetett beazonosítani, és akkor ennek az áttekintésével és az alapos megszűrésével végül elkészült 8 új turisztikai védjegy, és korábban is ismert 10 védjegy pedig megújításra került. Ezek abban különböznek az általad említett szálláshely minősítéstől, hogy míg az kötelező, ezek nem kötelezőek. Itt a szolgáltató maga dönti el, hogy adott esetben ő szeretne minősített strand lenni, vagy szeretne minősített kastély vagy vár lenni. Nyilvánvalóan ez feltételezi a szolgáltatók részéről azt a gondolkodást, amiről az előbb beszéltünk, hogy ő szeretné magát másoktól megkülönböztetni a piacon.
Pozícionálni.
Szeretné magát magasabbra pozícionálni, szeretné az igényesebb és a jobb vásárló erejű vendégeket megszólítani. Ahogy mondtam, tehát ezek nem kötelező védjegyek, hanem ezeket igényelni kell. 2023. január 1-től fokozatosan lehet találkozni majd ezekkel. Első körben a strandokkal és a fürdőkkel és a várakkal és a kastélyokkal, aztán jönnek majd az arborétumok, jönnek majd a Magyarország top attrakciói, illetve például a korábban említett kerékpáros barát védjegy szépen fokozatosan, és ezeket a védjegyeket hasonlóan a szálláshely minősítéshez egy önértékelés és aztán egy ellenőrzés, egy audit alapján kaphatja meg a szolgáltató. Itt a különbség az az, hogy ezeknél az új védjegyeknél jellemzően nincsenek fokozatok, 1, 2, 3, 4, 5 csillag, hanem valami vagy kutyabarát, vagy nem kutyabarát, vagy környezetbarát, vagy nem. Tehát, hogy igen, nem típusúak ezeknek a védjegyeknek a döntő többsége.
Tehát, hogy nagyon kutyabarát, vagy közepesen kutyabarát.
Nehéz elképzelni, hogy
kistál, nagytál, igen,
biztos lenne annak is kritériumrendszer, hogy mitől három csillagos, vagy négy egy kutyabarát hely. Ezeket a védjegyeket hasonlóan a szálláshely minősítéshez majd 2 vagy 3 évre lehet elnyerni, és 2 vagy 3 évig ugyanúgy elvárás a szolgáltatási minőség fenntartása, utána pedig, hogyha akarja a szolgáltató, akkor a védjegyet meg tudja újítani.
Azon gondolkozom, hogy igazából az hívja életre ezt a fajta szándékot a szakemberekben, hogy legyen egy tiszta kép, mert már túl, majdnem azt mondtam, hogy túl zavaros volt már minden, vagy már mindenki nagyon sok mindent mondhatott, állíthatott magáról, vagy az emberek nagyon elmentek a szubjektív felé, ami egy dolog, hát mindenki úgy választa, hogy akar. Vagy azért, hogy a belföldet a külfölddel össze lehessen vetni, vagy két belföldit össze lehessen vetni.
Is, ezek mind, amiket elmondtál, az összehasonlíthatóság ezekben a viszonylatokban, illetve amire az elején utaltam, az információ dömping. Az, hogy ma már átlagos fogyasztóként nagyon nehéz eligazodni abban a hatalmas zajban, amit a média és a közösségi média ránk önt, és ebben valamilyen fogódzó, valamilyen kapaszkodó, valamilyen fix támaszkodási vagy viszonyítási pont az jól jön.
Ha választottam éttermet azért, mert én Facebook csoportomnak ez nagyon szimpi volt, és utána rossz volt, hát akkor úgy jártam, legfeljebb beírtam, ugye, hogy nekem annyira ez nem jött be, sőt. Itt mi a helyzet? Itt testületek vannak, kritériumrendszer van, egy cukrászdánál, egy várnál, ugye, egy élményfürdőnél, bárminél elképzelhető ez. Mi van akkor, ha a fogyasztó nem azt kapta, amit gondolt, vagy amit a keretrendszer neki ígér tulajdonképpen valamilyen módon?
Két részre bontanám a választ. Egyrészt, amit kérdezel, a vendéglátás az egy rendkívül érzékeny terület, hiszen míg mondjuk egy strandnál, vagy egy szálláshelynél, de beszéljünk akár egy kalandparkról, ott azért alapvetően fizikai, műszaki infrastruktúra, személyzet felkészültsége, hozzáállás, ezek azok, amik tényleg objektíven mérhetők, addig mondjuk egy étteremben, ahol romló alapanyaggal dolgoznak, ahol nagyon változó, hogy milyen mennyiségben van szükség a nyersanyagokra, ahol adott esetben a munkaerőnek a léte nem léte elillanása, az drámai fordulatokat idézhet elő a szolgáltatási minőségben, akár egyik napról a másikra, az egy nagyon kemény dió.
Meg ízlik, nem ízlik, kicsi az adag, nagy az adag, nagyon, ez megint szubjektív mező.
Ha figyelt a tisztelt hallgató, a felsorolt védjegyek között vendéglátóhelyre vonatkozó védjegyet nem is említettünk.
Ja, nem volt,
ez egyelőre nem lesz.
Akkor azt én mondtam rossz a cukrászda, tehát a cukrászda az nem. Lehet kutyabarát.
Lehet, sok minden lehet, de az biztos, hogy a mi minősítési rendszerünkben nem fogjuk objektív szempontok alapján a cukrászdákat értékelni.
Világos.
Az, hogy egyébként a cukrászoknak az ipartestülete egy milyen belső minősítési rendszert alakít ki, az egy másik történet. A másik része a válasznak az az, hogy nyilvánvalóan minél inkább objektív tud lenni egy mérce, és minél transzparensebb mindenki számára a követelményrendszer, annál stabilabb lábakon áll a védjegy, és utána annál stabilabb lábakon áll adott esetben a fogyasztói panasznak, a fogyasztói véleménynek a feldolgozása, a kezelése. A legsúlyosabb esetben nyilván átlépi a turisztikai minőség határvonalát, és átlép valamilyen más egészségügyi vagy biztonsági határvonalat, akkor az már nyilván nem a mi felségterületünk.
Akkor még egy dolog, hogy nagyon sokat panaszkodtak itt ebben a stúdióban, ebben a műsorban is szolgáltatók, étterem, szálloda, fürdő tulajdonosok. Pont arra, hogy ez a mérce, ez a fogyasztói mérce, ez a network mérce, ez nagyon szubjektív. És elég egy rossz ember, vagy gonosz fogyasztó, vagy egy csalódott ember, inkább így fogalmazok, meg egy nagy baráti kör. És nagyon könnyen lehet egy jó vállalkozást egy pillanatnyi vélt sérelemért akár tönkretenni, lehúzni. Ez az objektív keretrendszer, ez a 8 új és a 10 megújított minősítés, ezzel ad egyfajta hátteret, valahogy én úgy érzem, a vállalkozásoknak, és róluk beszéltünk még talán legkevesebben.
Pontosan, ez ad egyfajta biztonságot a vállalkozásnak, hogy ne legyen kiszolgáltatva annak a szituációnak, amit említettél, hogy mondjuk összesen 7 vagy 8 értékelés van, és abba becsúszik egy valamilyen okból nagyon elmarasztaló, ugye nagyon, nagyon súlyos következményei lehetnek annak, hogyha ilyen kevés véleményből, vagy kevés visszajelzésből kiválasztunk egyet vagy kettőt, és abból messze menő következtetéseket vonunk le. Tehát én azt mondanám, hogy minden olyan szolgáltatás típus esetében, ahol van elérhető védjegy, és a szolgáltató, ez azt jelenti, hogy a szolgáltató erőfeszítést tett érte, hogy azt megszerezze, akarta, hogy ő azzal a védjeggyel rendelkezzen, én annak nagyobb jelentőséget tulajdonítanék vendégként, és ahhoz képest kiegészítő jelleggel olvasgatnám a hozzáfűzött véleményeket, visszajelzéseket.
Én egyensúlyoznék, balanszíroznék vissza a lehetőségek között. 23. január és onnantól áll fel tulajdonképpen ez a rendszer, ugye ez a 8 plusz 10-es rendszer.
Igazából nagyon hasonló rendszerrel fognak találkozni a szolgáltatók, mint a szálláshely minősítésnél. Regisztrálniuk kell egy online felületen, utána egy önértékelést kell elvégezniük, és utána megtörténik a helyszíni audit.
Tehát van audit,
persze.
Személyes audit van.
Persze.
Nem ott dől el minden, ugyanúgy, mint a szálláshelyeknél, az auditorok elvégzik
a munkát, a helyszíni munkát,
továbbítják azt a grémiumnak, és úgy kerül majd döntés. És akik nincsenek csillagok.
Tehát a lényeges különbség az, hogy ezek jellemzően igen nem típusúak, megvan, nincs meg a minősítés, nem kötelező a szolgáltató maga.